Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mielőtt elkezdenénk a mai klubot, egy kis visszatekintés. 2006. októberében volt az első 1000 arc klub, akkor a legeslegelső vendég Széke István tengerészkapitány volt. Hát azóta eltelt egy pár év, és a mai klub az 50. Úgyhogy a 25. után ez a második, amit egy kicsit így megünneplünk magunkban. És sok szeretettel bemutatom a vendégünket, Círiák Pált, filmtörténészt, akivel a magyar film történetéről fogunk beszélni, de mint előzetesen a telefonban elmondtam, azért szeretném, hogyha a legeslegelején egy pár mondatban kitérnénk a filmnek a megjelenésére, mert hát ugye Franciaországban volt az első vetítés, de ne szaladjunk előre. Tehát sok szeretettel üdvözöllek, és akkor azt kérném tőled, hogy pár mondatban mutatkozzál be, légy szíves.
Én sok szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Círiák Pál vagyok, filmtörténész, a Metropolis Filmélet és Filmtörténeti folyóiratnak a felelős szerkesztője, illetve hát jelenleg kutatással és tanítással is foglalkozom valamelyest. A Szegedi Tudományegyetemen tanítok filmelemzést. Hát igen, a mai alkalommal tulajdonképpen a film kezdeteiről, illetve hát a magyar filmtörténetről beszélgetnénk. Valamennyire akkor talán pár szóban felvetem a témát, és aztán utána gondolom elég hamar beszélgetésé változtatjuk ezt a mai alkalmat. Hát ugye ez nagyon érdekes dolog, mert hogy nagyjából a filmnek a születését az 1890-es évek közepére, derekára szokták tenni, 1895-96 táján a Lumière testvérek film forgatásaival, illetve első vetítéseivel hozzák ezt összefüggésbe, de valójában már sok évtizeddel korábban is nagyon sok a filmhez később, tehát a film művészet megjelenéséhez vezető találmányt már találunk. Ugye az az érdekes, hogy valójában a film, mielőtt még művészetté vált volna, először tulajdonképpen önmagában egy technikai vívmány volt. Tehát önmagában az jelentett egy óriási újdonságot a korabeli közönség számára, hogy az emberi mozgást egy folyamatos mozgó felvétellel ugye dokumentálni lehet, és ez mint technikai találmány terjedt aztán el, és szerzett óriási nagy népszerűséget, de először hangsúlyozom, hogy igazából technikai találmányként. Tehát itt még nagyon-nagyon messze vagyunk attól, amikor pár évtizeddel később már alkotók, művészek is a saját gondolataik kifejezésére, közvetítésére használják a filmet, mint médiumot, mint eszközt, vagy mint műfajt. Tehát a mozgóképet, mint eszközt arra, hogy ebben a közegben fogalmazzák meg a gondolataikat, de ez a filmnek az ős története, az igazából mint technikai találmánynak a története. És ugye itt végülis nagyon sok mindennek kellett egyszerre, vagy összejönnie ahhoz, hogy maga a film, mint vetített, felvett és aztán levetített mozgókép ugye megszületesen. Tehát először is az, hogy valaki egy kamerába betölt egy filmet, leállítja a kamerát és azzal felvesz mondjuk egy néhány percnyi mozgás, majd aztán azt utána egy laborban előhívja, és utána pedig egy moziteremben, sötét moziteremben közönséget levetítik. Ez nagyon sok technikai találmánynak kellett összejönnie, hogy ez így együtt létezzen. Ugye egyfelől már évszázadokkal korábban is kísérleteztek a vetített képpel, tehát a képvetítésen a különböző technikáival. Ez tekinthető végül is az egyik iránynak, vagy ez tekinthető az egyik gyökér, vagy forrásnak. A másik az pedig az, hogy megjelenik, már az is jó pár évtizedek korábban, ugye a fotografikus kép, tehát a fotografikus reprodukció. Azt, hogy fotokémiai úton képet lehet rögzíteni, és azt aztán lehet másolni, sokszorosítani, és hogy ugyanazt a képet ugye, tehát bármikor el tudom újra hívni. És aztán még sok kisebb találmánynak is nagyjából össze kell tűnni ahhoz, hogy ez a vetítés működjön. Ugye a Lumière-ékkel párhuzamosan sok más feltaláló is foglalkozott a mozgókép, illetve a mozgás megörökítésének lehetőségével. Itt ugye az Edison szokás még kiemelni. Végülis az Edison féle, ha jól emlékszem, akkor az ő nevé ez a bioszkóp találmánya, vagy szabadalma fűződik. Ugye az Edison féle vetítés az annyiban volt más, mint a Lumière féle, hogy ő is ugyanúgy reprodukálni tudta az emberi mozgást mozgóképen, viszont azt nem lehetett közönség előfetíteni, hanem csak egy-egy ember tudta egy ilyen lesötétített szobában megnézni. Tehát ott mindig csak az egy inkább egy ilyen mai szemmel nézve talán inkább egy ilyen vidámparki, cirkuszi attrakció volt. Tehát, hogy ezt is ugyanúgy végig is a technikai találmányok között mutogatták abban a korszakban, a század elő századforduló környékén, de ez ugye nem egy, tehát nem azt tette lehetővé, hogy egy nagyobb számú, viszont nagyobb számú közönség egy vászonra vetített képet nézzen, hanem ilyen kabinokban lehetett a filmet nézni, és ilyenkor egy-egy ember tudta nézni a filmet.
Tehát ez ilyen kukkoló volt?
Igen, igen, ilyesmi szerűség volt. Én ilyet sajnos már nem láttam élőben, pedig valószínűleg van egy-két múzeumban azért ilyen, ha más, akkor ilyen rekonstrukcióként. De könyvekben így olvastam annak idején, még a tanulmányaim hajnalán én is, a filmtörténeti tanulmányaim elején. Egy másik fontos dolog az például az volt, hogy ugye a mozgás, tehát a mozgóképet rögzíteni, ugye a mozgókép is valójában állóképeknek a sorozatából áll össze, vagy tevődik össze, méghozzá a mai technikával már igazából 24 kocka, 24 állókép villan fel egy másodperc alatt, és ez az, amit már az emberi szem mozgásnak érzékel, de egyébként a némiafilm korszakban akkor olyan 14-16-18 állókép per másodperces vetítési sebességgel vetítettek, és végül is már ezt is mozgásként érzékeli az emberi szem, csak ez kicsit ilyen darabosabb, uh-huh. darabosabb érzetet kelt. Ez az, ami a néma filmeknek ezt a sajátos részben, ez az egyik összetevője, ami miatt a néma filmek ilyen nagyon sajátos képi világot mutatnak.
Tehát mai szemben inkább mulatságos?
Igen, igen, tehát a mozgások is máshogy adódnak vissza. Mm. Ugye aztán jóval később ez is végül is szabványosítódik, vagy tehát szabványá válik az, hogy ez a 24 kocka per másodperces vetítés, ez a felvételi sebességnél és a lejátszási sebességnél is ugye így adódik, de kezdetben még ugye különböző találmányok élnek egymás mellett párhuzamosan, és ezért aztán különböző más és más vetítési számmal dolgoznak a feltalálók.
Jó, akkor most azt kérdezném, hogy gondolom a párizsi vetítés az zajos sikert aratott, és talán egy pár hónappal később a budapestiek is megismerkedhettek a mozival, a filmmel. De ha jól tudom, itthon az első alkalmak igazából nem váltottak ki sikert.
Valóban, ezt én is így tudom. Ugye mégis a Lumière-ék a felvevőgépükkel, illetve a vetítőjükkel, amit így magukkal hoztak, ezzel járták Európát, és egyrészt gépeket is, vagy illetve, hogy rövidebb felvételeket is készítettek minden városban, így például egyébként Budapesten is, vagy Bécsben készültek felvételek, még az 1890-es években, és aztán ezeket ott helyben levetítették, illetve a más városokban felvett képeket is vetítették az adott város közönségének, és így eljutottak Budapestre is, bár ekkor még valóban talán nem jutott el olyan nyilvánossághoz, legalábbis Budapesten. Ugye a legelső időben Magyarországon kávéházak elkülönített termeiben folytak a vetítések, de az első már magyar készítésű film az csak 1904-ben fog elkészülni. Ez a Tánc című film, ez nem maradt ránk, csak néhány állóképet ismerünk belőle, és ez egyébként a mai Uránia mozinak a tető teraszán vagy tetején készült. Ugye ez is nagyon fontos, ez csak egy technikai információ, de nagyon fontos, hogy a kezdetben a filmhez mindenképpen szabadtéri felvételeket kellett alkalmazni, mert hogy nem voltak kellően fényérzékenyek a nyersanyagok, és ezért itt is adódott, hogy a stúdiók azok általában vagy ilyen üvegfalú, ilyen üvegházszerű stúdiókban dolgoztak a legelső filmesek, vagy pedig konkrétan szabad ég alatt, és így például Magyarországon az Uránia épülete, ami már akkor is végül is egy mulató, kávézó és moziterem, színházterem volt. Ennek a tetején készültek ezek a felvételek, és itt igazából a korszak meghatározó színházi színészei különböző táncfajtákat mutattak be a kamera előtt, és aztán később ezt fűzték filmé, de ismétlem, ebből a filmből végül is jelenleg csak állóképeket ismerünk.
Mi volt az a motiváció itthon, ami a közönséget bevitte a moziba? Mert az első próbálkozások nem jártak sikerrel, Itt lehetett arról szó esetleg, hogy a külföldi filmek bejöttek, és ennek a varázsa, vagy pedig hát úgy szép lassan megjelentek az írók, a különböző producerek, és valamit fantáziát találtak benne?
Valószínűleg inkább az előbbi, tehát hogy legelőször a külföldi filmek nyújthattak egyfajta egzotikus élményt, látványt, és aztán ugye emiatt is alakul úgy, hogy jóval később jelenik meg a hazai gyártású film ezekben ezeken a vetítéseken. És tulajdonképpen szerintem Magyarországon is valószínűleg ugyanaz a tendencia érvényes, ugyanaz a folyamat, hogy először technikai találmányként kell elterjednie, egyre több emberhez eljutnia, és aztán végül is az ilyen vásári mulatságok látványosságainak a státuszából, vagy pozíciójából kell eljutnia aztán oda, hogy már közönséget, tágabb közönséget vonzó művészeti alkotássá vagy termékké válik. De végül is az első már játékfilmcű, vagy akár értékeltő dokumentum felvételek, amik már hazai gyártások, azok azért az 1900-as évek elején, 1910-es évek, tehát az első világháború előtti időszakban van végül is ennek egy felfutása.
Mi az a, melyik az az első magyar film, nem is első, hanem inkább akkor úgy kérdezem, hogy melyik a legrégebbi magyar film, amelyik vagy részben, vagy egészben megvan?
Hát sajnos lehet, hogy erre most nem tudok naprakész információt mondani, erről valószínűleg a Filmintézet egyik munkatársát kéne megkérdezni. Ugye ez attól is függ, mert nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen folyamatosan kerülnek elő újabb és újabb eltűnnek itt filmleletek, vagy ilyen filmrészletek. Ez végül is az az érdekes, hogy a filmeket annak idején, tehát tényleg a néma filmgyártás időszakában nemzetközileg folyamatosan keringették, cirkuláltatták, tehát hogy különböző mozis vállalkozók felvásároltak filmeket, elkészült filmeket különböző nagyvárosokban, mint mondjuk felvásároltak filmeket Berlinben, Bécsben, Pesten, Kolozsvárott, Bukarestben vagy Párizsban, és ezeket aztán Európa szerte vetítették. És az az érdekes, hogy így aztán akár mondjuk holland, vagy német, vagy francia archívumokból kerülnek elő olyan filmrészletek, amikről már az otthoni archívumi munkatársak nem is tudják, hogy az micsoda, viszont szerencsére azért tartanak ezek az archívumi munkatársak, archivátorok, filmtörténészek szoktak egymásnak tartani különböző konferenciákat, találkozókat, ahova elhozzák a saját archívumban őrzött filmeket, és ezt aztán néha más országokbeli tudósok felismerik, hogy hoppát, mondjuk például a színészről felismerik, hogy ő egy magyar színész, mondjuk egy korabeli színházi színész, ugye legelőször azért talán színházi színészeket láttunk felbukkani a vásznon, és akkor igazából így kerülnek aztán vissza filmrészletek. Úgyhogy egyrészt ezért nem is tudok naprakész információval szolgálni, másrészt pedig tulajdonképpen nagyon sok azért tényleg, ami töredékben felmaradt, tehát hogy egy-két perces vagy akár félperces részlet maradt fent, ilyenből viszont viszonylag sok van, ezek úgy becsülöm, hogy kb. Az 1910-es évekből származnak.
Akkor arra biztosan tudsz válaszolni, hogy melyik volt a legrégebbi magyar film, amit láttál? És valamit mesélj róla, légy szíves.
Hát ez egy aranyember adaptáció volt, Korda Sándornak a rendezésében. Ugye eleve is egy jellemző folyamat, hogy azért az első játékfilmek, azok általában irodalmi műveknek az adaptációiként készültek el, tehát Jókai, Mikszát, illetve már a korszak akkori íróinak a műveit adaptálták filmvászonra. És végülis ez is egy ilyen adaptáció, azt nemrégen ki is adta a Filmintézet egy nagyon szép és nagyon gondosan összeállított kiadványon. Úgyhogy végül is ez a film, ez egy hosszabb film, szintén a korszak jelentős színházi színészei játszanak benne, és tulajdonképpen egy meglepően izgalmas és naprakész adaptáció, tehát végül is a történetet elég szépen lekövetik a mozgókép eszközeivel. Ugye egyébként az is az érdekes ebben a kiadványban, hogyha most ezt szabad reklámoznom, bár abszolút nem vagyok a Filmintézetnek a munkatársa, hogy itt konkrétan az aranyembernek három változatát adták ki egyszerre. A magyar filmtörténetnek is három különböző korszakából. Van ez az első, ha jól emlékszem, akkor 18-ban készült ez a film. Ugye ez a néma film korszakból. Van aztán egy változat, egy aranyember adaptáció a 30-as évekből. ez ugye még szintén fekete-fehér, de már hangos film, és van aztán egy film, ami pedig, ha jól emlékszem, akkor talán 62-es. Általában, igen, próbálom azért így valamire pontosabban belőni, de most így nem emlékszem sajnos fejből az évszámra, de úgy emlékszem, hogy 62-es ez a film, és ez pedig már egy színes, széles vásznú, vagy nagyon látványos kosztümös adaptáció, de az az érdekes, hogy valójában a három film között nagyon sok motivum egy az egyben megfeleltethető, tehát hogy már 18-ban is nagyon pontosan és nagyon látványosan meg tudták valósítani a regénynek a fontosabb motivumait. Tehát egy elég látványos és elég plasztikusan megalkotott filmmel van dolgunk. És tulajdonképpen a regénynek az összes fontosabb motivumát feldolgozza, és a szereplőket, a karaktereket is teljesen a regényhez hűen meg tudja jeleníteni. Egyébként az az érdekes, hogy akkor már inkább a karakterábrázolás terén vannak eltérések a három film között. Ugye az egyes korszakokban más és más jelenvonások válnak fontossá egy-egy szereplő személyiségében az adott filmrendező számára, de már mindenképpen ez a 18-as is egy nagyon izgalmas irodalmi adaptáció szempontjából is nagyon izgalmas filmalkotás.
Ezeket a filmeket DVD-ről vetítik a múzeumban, és a választó függetlenül milyen minőségű képet lát az, aki beül és egy ilyen ősrégi magyar filmet megnéz. Tehát mennyire élvezhető?
Igen, ez is egy nagyon érdekes kérdés. Tulajdonképpen a filmintézetben folyamatosan restaurálják a filmeket, és hát a legkülönbözőbb változatban vagy fázisban lehet így nyomon követni, hogy a filmek hogyan nyernek egyre szebb alakot. Például nálunk még az egyetemen rendesen filmszalagról vetítették ezeket a filmeket, de most már egyre inkább ugye az a tendencia, hogy most, hogy már a DVD egy nagyon elterjedt formátum, hogy a filmszalagokat kímélendő inkább a DVD-kről, tehát a bedigitalizált változatokról vetítik a filmeket. Illetve hát ugye viszont ez a konkrétan a DVD kiadás is azért jöhetett létre, mert hogy ezek már mind a három film esetében ugye restaurált kópián jelentkeznek. Sajnos ennek a munkának sem ismerem nagyon pontosan a részleteit, de ez nagyjából úgy néz ki, hogy először a filmszalagról a filmet restaurálják, akár úgy is egyébként, hogy több verzió, tehát több változat marad meg egy filmből, mondjuk az Aranyemberből is lehet, hogy több változat is, például a 30-as évben készült Aranyemberből konkrétan tudom, hogy több változat is maradt fent, tehát van olyan, amit például, ha jól emlékszem, akkor Jugoszláviából kaptak vissza, egy egész másik feliratos, egy talán német, vagy lehet, hogy éppenséggel szerb feliratos kópiát, és részben annak a változatnak a hang, talán abból a hangsávot használták, tehát annak a változatnak a hangját, párosították össze a budapesti archívumban őrzött filmmel, és így igazából több változatból együtt, mint egy ilyen szintézissel hozzák létre a restaurált kópiát, és ezt valójában a hangot is, és a képet is, tehát a képet is képkockáról képkockára felújítják. Először talán úgy csinálják, hogy a filmszalagot beszkenelik, tehát konkrét állóképek sorozatot nyerik belőle, és ezt aztán a számítógépen már tudják egyesével ugye kiszűrni belőle az egyes képekről a különböző lerakodott szennyeződéseket, vagy hogy a kép, mondjuk a szalag megvetemedett közben, akkor ott is a képmérettel kell egy kicsit játszani valószínűleg, illetve aztán a hangot is elszparosítják hozzá, de úgy, hogy azt is felújítják, restaurálják, megpróbálják a zajokat kiszűrni belül a hangsávból, tehát megtisztítják a képet is és a hangot is, és aztán így aztán ezt újra tehát egyesítik, és végül is ebből készülnek a DVD kópiák is, illetve lehet, ebben nem jó biztos, de lehet, hogy ebből aztán később még filmszalagra is készítenek egy változatot archiválási célból, tehát hogy legyen egy jó minőségű, már komplett hanggal együtt, jó minőséggel eltehető filmváltozat.
Jó, itt már közben érintettük a hangos filmet, ugye mikor jelent meg, mert ugye néma filmmel kezdődött a mozi, aztán egyszer csak megjelent a hangos film. Hozott ez valamilyen forradalmi változást? Nyilván a zongoristák eltűntek a moziból. Igen, elég egy kicsit.
Nagyon érdekes, igen, mert hogy itt egyébként nagyon jó is, hogy szóba hoztad az angolistákat, ugyanis él ez a már csak a megnevezés miatt is ugye néma filmkorszak, és hogy azok a vetítések, azok néma vetítések voltak, hogy a nézők ott csöndben ültek a vászon előtt, de valójában már a néma filmkorszakban sem néma volt a film, hanem a legkülönbözőbb megoldásokkal próbálták hangosítani a filmet. Egyrészt volt, amikor tényleg valóban élő zenei kísérlettel vetítettek, máskor akár mondjuk egy-egy inszertett szövegrészt valamilyen színész ott helyben felolvasott a vetítés alatt, mondjuk a színpad mellé, vagy a színpadra mondjuk a vetített kép a vászon mellé állva, tehát hogy már akkor is próbálták hangosítani a filmet, illetve volt olyan is, hogy például hangtekercse, hanglemezre különböző módon rögzítették a hangot előre, és ezt megpróbálták a vetítéssel összehangolva lejátszani, tehát hogy valójában már akkor is próbálkoztak hangosítással. Hát a hangosítás is ugyanúgy alakult végig is a hangosítás, mint technikai vívmány bevezetése, mint a maga a mozgókép, hogy több hullámban, több különböző szabvány indult el párhuzamosan, de végül is nagyjából talán az Egyesült Államokban 26-27-re tesszük az első már nagy játékfilm hosszúságú hangosfilmnek a megjelenését. Magyarországon pedig egy-két rövidfilmes kísérletet regisztrálhatunk, de az első hangosfilm az 1931-ben készül el, ez a Kék bálvány, illetve rögtön ezután elkészül a Meseautó, illetve a Hippolyta lakály című filmek. Ezek ugye a 30-as évek legelejének, mégis a hangosfilm felfutásának a legfontosabb állomásai. Ugye a Kék bálvány és a Hippolyta lakály, amik végül is ma is megnézhető és meghallgatható filmek, ezek szerintem elsősorban a közönség számára hozhattak azért egy forradalmi változást, ugyanúgy, mint hogy aztán később mondjuk a 30-as évben megjelenő színes technika, amikor először láthatott már a magyar közönség is színes vetített képet. Tehát hogy ez a közönség számára lett érdekes.
Tehát akkor a 30-as években igazából megjelentek a nagy színész egyéniségek, és akkor nagy valószínűséggel már az írók is odaálltak a film mellé, hogy tartalmas művek kerülhessenek szalagra.
Ez is szintén valamivel még régebbre, korábbra nyúlik vissza ez a történet. Végülis már a némafilm korszakban is az akkori haladó írók üdvözölték a filmet, a mozgóképet, mint találmányt, és lelkesedtek is érte. Ugye itt Karinthy, Kosztolányi nevét szokás említeni, ők már a némafilm korszakban is foglalkoznak, reagálnak a filmre, a megjelenő új művészeti ágra, vagy hát szórakoztatási lehetőségre. Ugye Kiki vérmérsékletének megfelelően értékeli inkább szórakoztatásként, vagy pedig akár irodalmi művek közvetítésének lehetőségeként. De általában azért pozitívan, tehát kedvezően fogadták az írók a filmet. A 30-as években pedig, hát igen, nagyjából azért a magyar szórakoztató filmek talán ez az egyik nagy virágkora, és valóban itt is az irodalmi adaptációk elég jelentősek. Ugye még itt egy gondolat elejéig visszatérve pont a hangos film bevezetésére, itt viszont az nagyon fontos, hogy a közönség számára nyilvánvalóan vonzóbb lehetett a hangos film, viszont a gyártás oldalról pedig költségesebbé is tette a gyártást, tehát bonyolultabb volt ugye hangfelvételeket készíteni.
Jó, tehát akkor érintettük a 30-as éveket. Úgy tudom, hogy akkor már több száz mozi található, vidékre is elég hamar eljutnak a filmek, sőt, hát a magyar állam támogatja a magyar filmgyártást. De aztán ugye elérkezünk a második világháborúhoz, ami hát mindenféleképpen ketté töri az addigi magyar mozit.
Igen, még ugye a 30-as évek, 40-es évek első felének filmjére markánsan a szórakoztatás jellemző. Ugye itt két nagy műfajt szoktak megkülönböztetni. A 30-as évek első felében még inkább a vígjátékok dominálnak, míg aztán második világháború közeledtével pedig a drámaibb művek, ugye a melodrámák dominálnak. Addig viszont 45 után ugye a politika egy erősebb befolyást jelent a magyar film esetében, vagy a magyar film, de erősebb befolyással van. Tulajdonképpen van egy nagyon rövid időszak, amikor 45-47-ig, amikor amikor különböző pártok, ugye akkor még több pártrendszer van Magyarországon, tehát különböző pártok tulajdonában vannak filmgyárak, vagy különböző pártok támogatnak filmgyárakat, de aztán elég hamar, mondjuk főleg inkább markánsan 49-től, mondjuk az 50-es évek első feléig, ugye itt már kimondottan az akkori már egy pártrendszer politikai vezetés veszi át a filmek és az irányítását, és ugye erre az időszakra jelenések az úgynevezett termelési filmek. Ezek nagyon erősen politikai üzenettel bíró, didaktikusabb és elég sztereotíp történetvezetésű alkotások. Általában ugye ilyen ipari, gyári közegben játszódnak, gyárak, a vasút, a bányák, ilyesmik képezik ezeknek a filmeknek a közegét, a hátterét, és különböző munkaverseny, illetve a munkaversenyt akadályozó szabotázsok alkotják a filmek központi cselekményét, de aztán a végén ugye hát végül is a jó elnyeri méltó jutalmát, és a szabotőrök pedig elnyerik méltó büntetésüket. Ugye ez a korszak végül is nem csak a magyar, hanem a korszak más kelet-európai, ugye a szovjet blokkba tartozó országaiban is megjelennek.
Még annyit ide, ugye a II. Világháború utánra előzményként, hogy ugye a 40-es évek elején megjelent a zsidó törvény, hogy a filmben akár a producerek, akár a rendezők között elég sok, és a színészek között is elég sok zsidó származású ember volt, akiknek egy része külföldre ment ki, akár az Egyesült Államokba, ugye többen is, mások nem érték túl a világégést, és igazából talán új emberek jelentek meg, vagy jelentős részben új emberek jelentek meg a film környékén.
Igen, hát az biztos, hogy a 30-as, 40-es évek fordulóján, illetve a 40-es évek első felében a zsidó törvények elég jelentős hatást gyakoroltak a magyar filmgyártás átalakulására. Egyébként tematikailag is, nem csak a konkrét szakembereket, illetve alkotókat illetően. Na most 45 után részben valamelyest ők is vissza tudtak térni a filmgyártásba, illetve hát igen, valamelyest viszont ugye meg is fiatalodott a magyar film alkotógárdája. Bár ez igazából inkább az 50-es évek második felétől, vagy 60-as években jelentkezik igazából. Ugye egyrészt ekkora esik a Magyarországon az intézményszerű filmes képzésnek a beindítása, tehát ekkor indul a Színház és Filmvészeti Főiskola, és tulajdonképpen ekkor már elkezdenek ugye hivatásszerűen rendezőket, operatőröket, színészeket képezni, de végülis az ő betagozásuk a filmgyártásba is egy komoly probléma. Tehát intézménytörténetileg is egy érdekes korszak ez az átmenet, hogy végülis hogyan sikerül a mégis 45-ig nagyjából üzleti alapon működő filmgyártást átalakítani egy államosított filmgyártásra, majd aztán ide pedig folyamatosan bevonni az újonnan képzett fiatal szakembereket. Mm. Ugye korábban 45 előtt a magyar filmgyártásnak a szerkezete az nagyjából ilyen iparosi, vagy mondjam, mintákat követett, vagy mintha egy cég lenne. Tehát, hogy az emberek bekerültek a filmgyártásba, és aztán végigjártak a szamárlétrát. Mármint így technikailag is, végig is úgy tanulták ki a filmet, a filmkészítést.
Tehát gyakorlatban.
Igen, tehát, hogy mindenki ott a filmgyárban végigjárta a lehető legtöbb pozíciót, ami egy forgatáson felmerülhet. Másodasszisztensek voltak, első asszisztensek, kameramanok, stb. És aztán sok-sok év gyakorlás után kerülhettek esetleg a rendezői székbe. Na most ugye viszont, hogyha már a 40-es, 50-es évektől kezdve viszont főiskolán képezték a filmes szakembereket, ők pedig már az iskolapadban tanulták el, vagy hát ugye tanulhatták meg a film rendezést, de inkább csak az alapjait, meg hát az elméleti részét, ugyanis még ekkor annyira ugye kedvezőtlenek voltak az anyagi körülmények, hogy a főiskolán például nem is volt kamera, így nem tudtak konkrét eszközökkel gyakorolni, hanem teljesen elméletileg papíron tanultak meg rendezni, képet komponálni, színészt vezetni, tehát igazából végülis az inkább arra volt jó, hogy egyfajta ilyen műhelyként a különböző osztályokat összevonva, vagy hát egymás munkáját segítve, eljátszhatták azt, hogy milyen lenne, hogyha filmet rendeznének. Tehát végülis színészek azok ott voltak, vagy hát színész tanulók szintén, operatőrök, rendezők, és ment, hogy rendező, operatőr, tanoncok, és viszont kamera meg nyersanyag az meg nem volt, és az még egy külön vívmány volt, amikor végre először juthattak már főiskolás korukban is a hallgatók film készítési lehetőséghez. De ez már inkább az 50-es évek másfele, vagy a 60-as évek, tehát az 50-es, 60-as évek fordulójára tehető.
Egy pár nevet említsél, és hogy kik voltak azok, akik az újkor hajnalán úgymond rendezőként jártak a főiskolára, illetve színészként, akiket a későbbiekben aztán megismerhettünk.
Nagyjából szerintem a 45 utáni időszaknak például jelentős színésze volt a Gábor Miklós, akit ugye már a Valahol Európában című Radványi filmben is láthattunk, még félig-meddig fiatal, vagy hát én szinte gyerekszínészként. Rutkai Éva, Gobbi Hilda, de ugye a színészek egy része is azért már végülis, hát az idősebbek azok 45 előtt is valamelyest részt tudtak venni a filmezésben, ugyanígy egyébként a rendezők között is, tehát mondjuk Keleti Márton már a 30-es években elkezdett filmeket rendezni, és aztán 45-ben egyébként ő tért vissza, ő rendezte mégis a 45-ben az első magyar filmet, tehát a háború végeztével ugye a Tanítónő című filmet. Aztán Gertler Viktor is az idősebbek közé tartozott.
Elérkezünk a 60-as évekhez, akkor megjelenik a televíziózás, és megjelenik a színes film. Meg azt hiszem, ez az a korszak, tehát a 60-as évektől, amiben te igazán otthon vagy.
Hát igen, a 60-as, 70-es, 80-as évektől, igen. Színes filmet egyébként már, ha jól emlékszem, akkor 49-es a Ludas Matyi című film. Az már egy színes film a Sós Imrével a főszerepben. Ezt egyébként szintén nemrég állították helyre, ugyanis ezek még elég rossz minőségű színes nyersanyagra készültek, és az idők során szinte fekete-fehérre fakultak. De egyébként is igen, az első színes filmek, viszont valóban a színes filmnek egy ilyen konjunktúráját, vagy hát egy felfutását, virágzását, ezt valóban a 60-as évekre tehetjük. Ugye a színes technika azért még jó darabig jóval költségesebbnek, drágábbnak számít. Részben a nyersanyag miatt, részben viszont a speciálisabb labor körülmények miatt, tehát ezeknek a filmeknek az előhívása, feldolgozása is sokkal költségesebb, és hát a magyar filmgyártás, bár számszerűen elég sok filmet készítenek egy évben, de ugye azért az anyagi lehetőségek azok mindig korlátozottabbak. Na most a 60-as években nagyon érdekes új egész rendező generáció indul, az úgynevezett Máriási osztály, amelyik végül is fogalommá is válik. Ugye ebből az osztályból indul Szabó István, aki talán ma is az egyik legismertebb magyar filmrendezőnek számít. Ugye az egyetlen Oscar-díjas magyar nagyjátékfilmünkkel, a Mephistóval, ami jóval később 1981-ben készül egy irodalmi adaptációként. De tehát igen, Szabó István is ugye ekkor készíti az első filmjét még a 60-as évek elején. Gál István, ő a Sodrásban című filmmel teszi le a névjegyét 63-ban. Ez részben a magyar modernizmusnak is az egyik első, legfontosabb, egyik első fontos alkotása. Ugye a modernizmus már különböző nyugat-európai országok filmgyártásaival megjelenik, és aztán mégis a 60-as években kezd el Magyarországon is hatni. Részben ugye Jancsó Miklós most éppen 90 éves rendezőnek is a legelső nagyon fontos, igazán fontos filmjei, a magyar film stílus történeti fejlődése szempontjából meghatározóak, szintén a 60-as évekre esnek. Jancsó Miklós ugye már ezeknél a rendezőknél idősebb, de nem sokkal korábban készítheti csak erre első filmjeit, és aztán az Oldás és kötéssel, a Szegény legényekkel, a Fényes szelek című filmjével ezek a 60-as évek, illetve a 60-as évek végének meghatározó filmjei, 65-ből, 69-70-ből, ezek azok, amelyek aztán a magyar modernizmust végül is fémjelzik. Ekkor indul Kósa, Mészáros Márta ebben az évtizedben indul, Elek Judit. Igen, ekkor már megjelenek végül is ugye női rendezők is a magyar filmben, mert hogy már rendezőként is a rendezői székben.
A 60-as évektől kezdődően, mondjuk 89-90-ig, emeljék ki, légy szíves, néhány filmet, ami a te szemedben valami képen mindenféleképpen sokat adott a nézőnek, a rendezőknek, a gondolkodásnak, tehát ami közel áll hozzád.
Igen, hát mindenképpen valamilyen itt akkor vissza is tennék arra, amivel elkezdtem, ugye, vagy amit korábban már említettem, a Gálisvának a Sodrásban című filmje, ami egy debütáló film volt a számára, de egyúttal a fiatal magyar modernista rendezők számára is egy emblematikus alkotás volt. Aztán szintén a korábban említett Szegénylegények az évtized közepéről, illetve már a 60-70-es évek fordulójáról, ugye a Fényes szelek Jancsó Miklóstól. Számomra egy nagyon fontos alkotás, pont szintén ebből az időszakból, 70-71-ből Makkárolynak a Szerelem című filmje, amely két déli novellának az adaptációja összedolgozásaként jött létre. Egy nagyon szép és nagyon egyedi hangú film. Itt igen ki kell emelni az operatőr Tóth János nevét is, aki viszonylag kevés nagyjátékfilmnek volt operatőre, viszont a operatőrködés mellett a magyar kísérleti filmnek az egyik jelentős alakja. És érdekes módon egyébként a most következőként említendő filmben is valamelyik szerepet játszott, ez pedig Huszárik Zoltánnak a Szimbád című filmje, amely egy gyönyörű szép asszociációs technikával és képkezeléssel megteremtett adaptáció. Ugye itt végül is a Krúdy novellák, vagy egy ilyen novella füzérnek az adaptációjaként értékelhető, de mindenképpen önálló filmként is, tehát filmként is egy önálló műalkotást hozott itt létre a rendező. És egyébként, hogyha már az ő nevéket említettem, tehát Huszárik Zoltánét és Tóth Jánosét, akkor az ő nevükhöz fűződik még 65-ből az Elégia című kisfilm. Ez egy rövid film, ahol nagyjából megteremtik, vagy kidolgozták ezt az asszociációs technikát, tehát hogy különböző képzettársításokon, gondolattársításokon alapulva, vagy ezekre építkezve dolgoznak ki egyfajta szövetet a képekből és a hangokból.
Tehát ez egy kísérletező
Igen, jelleget. Ez egy kimondottan kísérletező film. Ugye itt szintén szóba lehet hozni egy nagyon érdekes és sajátos jelenséget a magyar filmgyártás területén, ugyanis ez az Elégia című rövidfilm, ez a Balázs Béla stúdióban készült. Ez a Balázs Béla stúdió tulajdonképpen egy egyedülálló, itt a Kreatív Blokkban is egy egyedülálló képződmény volt. Ezt részben 58-59-ben hozták létre, illetve igazából újraalakították 60-61-ben. Ezt eredetileg azért hozták létre, hogy a főiskoláról frissen kiérkező rendezők, operatőrök kipróbálhassák a filmkészítés fogásait. És ez végül is 61-től kezdve egészen bőven a 90-es évekig gyártott filmeket, ez a stúdió. Ugye ez a játékfilm stúdiók mellett azok kiegészítéseként működött, és nagyon sok kísérleti jellegű, avantgárd, újító szándékú film az igazából itt készültett el. Tehát olyan filmek, amelyek a nagyjátékfilm stúdiónak a gyártási keretei közé egyszerűen nem fértek be, azokat viszont itt a Balázs Béla stúdióban elkészítették az alkotók, és kimondottan a kísérleti jellegű szándékú alkotásoknak ez egy nagyon jó műhelyként szolgált. Itt ráadásul nagyon érdekes, pont az előbb említett Máriási osztály számára is ez egy nagyon fontos műhely volt, ahol tényleg Gál István, Sára Sándor, Kósa Ferenc, Elek Judit, ugye Szabó István, ők végül is úgy tudtak együtt dolgozni, hogy egymás filmeiben is közreműködtek, valaki mondjuk az operatőri pozíciót vállalta, tehát a kamera mögé állt, valaki vágta a filmet, rendezték, és tehát egymás filmeiben igazából részt vettek, és tulajdonképpen egyfajta ilyen közös műhely munkaként alakultak ki a filmek is, így még erősebb volt, vagy talán utólag is még inkább látszik ez az egységesebb nemzetékként, kvázi nemzetékként való jelentkezés, egy fellépés, ami a 60-as évek első felében mindenképpen egy ilyen felfutás, vagy egy virágzásnak a kezdete, vagy tehát egy ilyen.
És a Balázs Béla stúdióban készült filmek közül sok maradt dobozban, célzok itt arra, hogy mert olyan tartalommal, olyan mondani valóval lett megáldva a film, hogy azt nem mutathatták be?
Hát igen, a Balázs Vilas stúdiónak azért is volt sajátos a helyzete már a 60-as évektől kezdve, mert hogy tulajdonképpen nem rendelkezett bemutatási kötelezettséggel. Tehát ennek az volt a lényege, hogyha egy játékfilm stúdióban elkészült egy film, ugye még mielőtt egyáltalán leforgatták volna, az számos ilyen engedélyeztetési lépcsőn jutott keresztül, tehát ott végülis valamiféle előcenzúra működött, tehát már a forgatókönyvet átolvasták, és konkrétan már csak egy elfogadott forgatókönyvből készületett film. Ha viszont elkészült egy film, akkor azért az nagy valószínűséggel közönség elé került. Közönség elé kellett is, hogy kerüljön, hiszen tehát az állam pénze volt benne, sokba került, és ott bemutatási kötelezettsége volt ezeknek a nagyjátékfilm stúdióknak. Tehát ott legfeljebb, hogyha már a film kicsit politikailag érzékenyebbre sikerült, vagy kényesebb témákat feszegetett, akkor ott már a kész filmet vágatták újra mondjuk adott esetben a rendezővel, de a filmet mindenképpen megpróbálták valami a bemutatásig eljuttatni. Na most a Balázs Béla stúdiónál viszont folytott volt a helyzet, ugyanis a stúdió bizonyos értelemben önkormányzatisággal intézhette a saját ügyeit. Tulajdonképpen itt a Balázs Béla stúdió úgy működött, hogy az államtól kapott egy bizonyos összeget, ami nagyjából a mindenkori egy nagyjátékfilm gyártásának a keretösszege volt. Tehát egy nagyjátékfilmnyi összeget kapott ez a Balázs Béla stúdió, amely pénzzel viszont aztán már ők saját maguk rendelkeztek, méghozzá egy saját maguk között demokratikusan megválasztott vezetőséggel, illetve a tagság és a vezetőség együtt döntött az egyes benyújtott forgatókönyvek, filmtervek sorsáról. És itt tulajdonképpen tényleg ők egyfajta önkormányzati rendszerben saját maguk döntötték, hogy melyik tervből lehet aztán film. És ha viszont elkészült a film, akkor még mindig utólag a filmet úgymond dobozba lehetett tenni, de legalább nem kellett megsemmisíteni, tehát legalább ránk maradtak a filmek, illetve azért bizonyos idő után azért ezek a filmek kikerültek, illetve eleve a vetítésnek is különböző köreit engedélyezték. Tehát, hogy voltak olyan filmek, amelyeket nem lehetett minden moziban bemutatni, de azért fesztiválokra el lehetett vinni a filmeket, és így például a külföldi közönség is megismerhette a kísérletező fiatalokat. Vagy például be lehetett mutatni stúdiómozikban, vagy szűkebb körben különböző filmklubok, filmklubszerű vetítési alkalmakkal azért meg lehetett a filmeket nézni. Tehát tulajdonképpen voltak ilyen kiskapuk, amelyek lehetővé tették, hogy ezek a filmek azért így, hogy mindenképpen azért elkezdjenek hatni. Na most azért ettől függetlenül, amiket most az előbb elmondtam, a Balázs Béla stúdió alkotásai közül is, meg a nagyjátékfilm gyárak alkotásai közül is némely darabok tényleg dobozba kerültek, és legtöbbször olyan 10-20 éve, de voltak olyanok is, amelyek nem csak a rendszerváltás után kerülettek ki a dobozból. Talán a leghíresebb betiltott film ugye Bacsónak a Tanú című filmje, 69-ből, amelyet csak egy 10 évvel később, 79-ben mutattak be. Ugye ez az 50-es éveket bírálta, parodizálta egyfajta ilyen szatirikus éllel, illetve szintén egy jelentős betiltott film Gazdag Gyulának a Bácsasétány című filmje. Ez meg egy operett film. Bár egyébként Gazdag Gyula pályáját amúgy is kikövezik a betiltott filmek, bár egyébként ő inkább például éppen a Balázs Gyula stúdióban készített dokumentumfilmjeivel hát hívta fel a figyelmét, a hatalom figyelmét magára, illetve hát itt is ugye egy-két dokumentumfilm az, ami inkább a betiltott filmek között megjelenik. Később aztán a 80-as évekből még Jeles Andrásnak az Állombrigád című 83-ban készült filmje, ami végül is betiltásra került.
És ennek a filmnek mi a története, ugye dióhéjban?
Az Állombrigádnak?
Igen.
Hát ez egy nagyon érdekes film, ugyanis már eleve több szinten működik a film, és tulajdonképpen minden szinten, pofon üti a közízlést, illetve hát tulajdonképpen cenzurális okokból is, intézkedésekre is azért került sor, mert egy politikai üzenetében is tulajdonképpen a korszak hivatalosan ugye munkás államként definiált politikai vezetését, politikai üzeneteit gúnyolja ki. Tulajdonképpen ez egy félig-meddig termelési filmként definiálja magát ez a film, de már eleve ott indul, hogy nem tud a film elkezdődni. Tehát ha többször elkezdődik, részben először kalandfilmként, ugye van az az érdekes, hogy nagyon formabontó tulajdonképpen az egész film, nem is nagyon lehet vele mit kezdeni, és nem lehet bedobozolni a filmet. Van egy narrátorunk, akit egyébként a Rátonyi Róbert alakít, aki ilyen mesélőként, mint egy megpróbálja elkezdeni a történetet, de valahogy soha nem sikerül neki, mert miközben ő beszél, közben mondjuk egy kalandfilmnek, mondjuk egy ilyen kosztümös 18. századi kalandfilmnek a képei perednek, de ő egyébként valójában egy munkásnak a naplóját szeretné elmondani, vagy felolvasni, illetve végül is egyfajta azért is lesz ez ilyen termelési filmszerű, mert hogy ez a munkás a saját brigádjával színházba megy, és megpróbál egy politikai tartalmú darabot ő saját maga is színre vinni, mert hogy ez a filmbeli munkás szereplő egy ilyen munkás színházat próbál ugye megvalósítani, megszervezni, és a film tulajdonképpen ennek a munkásszínházi próba folyamatnak a kudarcát meséli el, már amennyiben egyáltalán van neki története, de tulajdonképpen ez is inkább csak egy háttér, egy keret történet. A filmnek igazából ahogy nem volt eleje, vagy nem volt egy egységes indulása, nyitása, ugyanúgy egyébként a lezárása is teljesen szétforgácsolódik, és az egész egyfajta ilyen lázadalomszerű, de ugyanakkor szatirába hajló, és hát igen, valóban a korszak hivatalos politikai ideológiáját nyíltan megtagadó, vagy hát azt tükröztető alkotássá válik. Egységes történet, ott van, szóval nehéz lenne beszélni a film kapcsán. Inkább igazából ennek a politikai üzenete lehetett az, ami a korabeli hát cenzorok szemében is ugye hát zavaróvá tette a filmet. Mert végül is pont arról, tehát hogy pont arról a politikai hatalomról, amelyik magát a munkások legfőbb védelmezőjének kiáltotta ki, vagy állította be, pont erről a hatalomról rántja le a leplet. Tehát igazából ez inkább egyfajta ilyen leleplező alkotás ilyen értelemben, tehát egy ilyen ideológiai tükröztetés.
És ez művészfilmnek tekinthető?
Mindenképpen művészfilmnek tekinthető. Nem mint hogyha nem lennének benne műfai kezdemények, műfai utalások, de egyszerűen a több rétegűsége miatt, illetve amiatt, hogy folyamatosan saját magát is, tehát a filmet magát a témájává teszi, önreflexívé válik, ezáltal mindenképpen azért a szerző, vagy a művészfilmek csoportjába lehetne ezt besorolni. Tehát egyszerűen a maga a film, egyébként az Éles András életművére általában is, egészében is érvényes, legalábbis a filmes életművére, hogy magát az alkotást, az alkotási folyamatot, illetve a filmkészítést, meg a filmnézést, mint szituációt folyamatosan tükrözteti magában a filmben. Tehát, hogy a film, ami a filmről szól, vagy a film, ami a film nézéséről, vagy a film készítéséről szól, tehát, hogy nála ez egy visszatérő attitűd, egy visszatérő nézőpont, vagy hozzáállás, magatartás folyamatosan problémává teszi magát azt a szituációt, hogy ő most filmet forgat, hogy ott színészek a kamera előtt játszanak valamit, amit aztán valaki pedig megnéz a mociban, és a vászonról egy történetet próbál összerakni. Tehát Jeles Andrásnak igazából az életművének egy központi mozzanata az, hogy zavarba hozza a közönséget, megpróbálja ráébreszteni arra, hogy korán sem magától értetődő, vagy természetes az, hogy ő most beül egy játékfilmre, egy moziba. Hogy ez nem egy természetes szituáció.
De úgy gondolom, hogyha ez a film bekerült volna a mozikba, igencsak üres nézőtér előtt perget volna, és nem sokáig.
Ez lehet egyébként, ennek is van esélye. Másfelől viszont azért még ezt hozzá kell tenni, hogy ugye főleg a 60-as, 70-es, de még a 80-as években is a film azért egy közügy volt. Méghozzá főleg az erős politikai tartalmú filmek azok közügynek számítottak, és tulajdonképpen azért az olyan filmekről, amelyekről úgy elterjedt ilyen városi pletykaként vagy legendaként, hogy ez vagy az a film valamilyen érdekes, hát politikailag sikamlósabb témát érint, akkor ezeket azért megnézték az alkotók, és mai szemmel nézve már lehet, hogy ezek a filmek nem tartoznak a könnyen fogyasztható filmek közé, és épp ezért úgy vélnénk, hogy nem is vonzottak és nem is mozottak volna soha korábban sem nagy közönséget, de valószínűleg pont ez a film a politikai harcossága vagy provokatív jellege miatt igenis azért egyfajta ilyen szubkulturális közönséget vonzott volna, mint hogy aztán 89-ben, amikor kikerült a film a dobozból, akkor azért nagyon kíváncsiak is voltak, mert ugye eredetileg ez egy olyan film, amit azért a filmszakma valamelyest ismert, itt-ott különböző vetítéseken, szakmai összejöveteleken, pártvetítőkben azért megpróbálta mindenki, vagy szóval lehető legtöbben megpróbáltak menészni azért ezt a filmet. Tehát félig meddig a politikai vezetés és vagy a filmes szakma azért valamennyire ismerte ezt a filmet, és azért ennek híre ment, úgyhogy 89-ben is ezt azért viszonylagos érdeklődés övezte ennek a filmnek akkor már hivatalos bemutatóját. Mint hogy is valószínűleg ez a legtöbb művészeti ággal, tehát nem csak a filmmel, hanem a korszak színházával, a korszak irodalmi életével, kortárs irodalmi életével, vagy akár zenei életével kapcsolatban is elmondható, hogy ezek azért a politikai, lehet, hogy részben csak tényleg politikai aktualitásuk miatt, de ezek azért eseményszámon mentek valószínűleg.
Most beszélünk a szórakoztató filmekről, mert hát volt egy ilyen könnyebb oldala is, ami látványosabb volt, esetleg nagyobb tetszést aratott a közönség részéről. Milyen filmek jelentek meg? Ugye nagyon sok irodalmi mű lett megfilmesítve, és hát a szórakoztató filmek is, ugye Kabuzsnak emlékszem a Veréb is madár című filmjére, meg hát volt meg egy-kettő, akkor most ezekről egy kicsit, jó?
Igen. Hát nagyon érdekes, ugye, miközben itt az előbb inkább a művészfilmekről beszélgettünk, valójában tényleg a mozi közönségnek a nagy része azért akkor is ugye a szórakoztató filmeket várta, és arra ment be, elég jelentős mozilátogatottságot tudhatott még ekkor magának az a rengeteg mozi, amelyik az országban volt. Hát egyrészt ugye a magyar szórakoztató filmek komoly hagyományai voltak, ugye már a korábban is említett 30-as évekbeli műfajok, tehát a vígjáték, illetve később a melodráma valamennyire azért legalábbis a közönség emlékezetében tovább él. Egyébként nem is véletlen, hogy aztán, amikor a 70-es, 80-as években néhány ilyen filmet a Filmmúzeum a műsor el a tűz, akkor ott hát kilométeres sorok kigyóznak a mozifénztrak előtt, mert hogy az emberek még a 80-as évben is emlékeznek arról, hogy 45 előtt milyen szórakoztató filmek voltak. Na most 45 után ugye egyrészt a politika elég változó intenzitással, de azért mindig megpróbálta meghatározni, hogy mi az, ami még ideológiai elfogadható, mint szórakoztató film. Tehát azért próbált. Igazából az az érdekes, hogy végig is kettő szólításban volt, ugyanis egyfelől meg kellett volna felelni a közönség igényeinek is, másról viszont azért politikailag is bizonyos üzeneteket azért mégiscsak szeretett volna közölni. Ugye hát az 50-es évben mondjuk a termelési filmek azok egyébként közönségfilmekként készültek, és próbáltak is bizonyos műfaji kezdeményeket beemelni a saját szövetükbe, tehát végülis itt is azért vannak vígjátékok is, meg különböző zenés filmek, tehát mondjuk az Állami Áruház, vagy a 2x2 néha 5, ezek szórakoztató filmekként is olvashatóak, nézhetőek, tehát hogy miközben amúgy a politikai tartalmuk miatt, illetve az elbeszélésük miatt, a felépítésük miatt termelési filmekként azonosíthatjuk őket így utólag, de egyébként a korszak szórakoztató műfajait is képviselték már abban az időszakban.
Irodalmi művekből nagyon sok film jelent meg.
Igen, valóban az irodalmi adaptációk azok végig a magyar filmgyártás folyamán a szórakoztató szegmest is, a szórakoztatásnak a területét is próbálták képviselni, hát változó sikerrel. Még az viszont szintén érdekes, hogy valamelyes nyugati hatás azért mégiscsak érvényesült, tehát nem lehet megkerülni azt, hogy közben Nyugat-Európában, vagy akár az Egyesült Államokban, tehát a hollywoodi filmgyártásban milyen filmek készülnek, és az az érdekes, hogy végül is az ottani műfajokat azért próbálják itt is adaptálni. Tehát a 60-as, 70-es években Magyarországon is elkészülnek, vagy készülnek operettfilmek, vannak bizonyos kísérletek például a kémfilm műfajának a megteremtésére, de ezek azért elég elszórtak, ennél talán kicsivel jelentősebb mondjuk az ilyen egyéb bűnügyi filmek, krimis próbálkozások, illetve a vígjátéki, meg a zenés filmeknek az elszólt kísérletei. Ezek végül is számszerűen nem voltak jelentősek, de azért valószínűleg viszonylag komolyabb közönség érdeklődésre tarthattak számot. És tulajdonképpen nagyon érdekes magyar változatai készültek el a nemzetközi filmgyártásban, mármint a szórakoztató filmgyártásban megvalósult műfajoknak. És például az is, amit az előbb említettél, ugye itt a Veréb is madár, illetve még a Hinsőnek más filmei, ezt a szórakoztató ágát képviselték a magyar filmgyártásnak. Itt is tulajdonképpen megnevezhetők azok a rendezők, akik ezt a területet visszatérően próbálták művelni. Ugye szembeállítva mondjuk a szerzői filmes, művészfilmes irányzattal, ahol mondjuk tényleg Jancsó Miklós, később Mak Károly, vagy korábban Fábri Zoltán, Máriási Félix, később Szabó István ugye nevét említhetjük. A szórakoztató filmek terén ott pedig ugye Hinz György, Bácskai Lauró István, Révész György, Keleti Márton, és inkább itt a szórakoztató filmek terén említhető. Részben irodalmi adaptációkkal, részben operettfilmekkel, zenés filmekkel, operáknak, operetteknek a megfilmesítésével képviseltették magukat, illetve valamennyire a magyar közönség által akkor egyébként nem is pontosan ismert, csak legfeljebb rádió vagy olvasás alapján megismert külföldi szórakoztató műfajoknak a magyar alkalmazásai adaptációi készültek ekkor el. Ugye például a Bújtor István főszereplésével több filmet is említhetünk a korszakból, amelyek különböző bűnügyi paródiák, vígjátékok, mégis ezek valamennyire kevertebb, műfajilag kevertebb alkotások, de mindenképpen nyugati mintákat követve különböző bűnügyi történeteket próbálnak áthelyezni a magyar közegbe.
Az elmúlt hónapban a magyar színjátszás volt az Ezer Arc témája, és ott is megkérdeztem, és itt is most ez kérdésem lenne, hogyha a magyar egy világnyelv lenne, akkor a 60 és 90 között készült magyar filmek közül melyek azok, amelyek világhírűvé válhattak volna? Gondolok itt a színészi alakításra, a témára, és ez lehet akár szórakoztató film, vagy a tartalmasabb művész film kategóriába sorolható alkotások közül.
Hát igen, azt hiszem, hogy itt alapvetően, mivel a szórakoztató filmek azért mégiscsak a nyugati mintáknak gyengébb utánzatai, ma már igencsak megmosolyogtató próbálkozásai voltak, ezért inkább a magyar filmgyártásból a művészfilmes hagyomány volt az, amelyik egyébként már a korszakban és az adott időszakban valamelyes világhírre tett szert. Ugye Jancsó filmjeit, illetve aztán sokkal később például Tarbélának a filmjeit, már a 80-as, 90-es években azért játszotta néhány, vagy bemutatták néhány külföldi fesztiválon, és így a külföldi közönség az ő nevükről ismerte meg a magyar filmet. Ehhez képest nagyon érdekes, hogy milyen rendezők, nagyon kvalitásos rendezők viszont kimaradtak ebből a nemzetközi fesztivál vérkeringésből. Nem ismerhette meg őket a külföldi közönség, miközben szerintem mindenképpen világszínvonalon művelték azt, amit műveltek. Ugye itt a korábban említett Szimbád című film igen, egyedi, nagyon személyes hangvételű film, és hát valószínűleg világhíres lehetett volna, hogyha valahogy szerencsésebben alakul a fesztiválozás szempontjából a filmnek a bemutatása, vagy a filmnek a sorsa. De Jancsó Miklós mindenképpen tehát az ő pályát viszonylag korán meg is, vagy az ő filmjei viszonylag korán meg is ismerkedhettek a nyugat-európai fesztiválok kritikusai közönsége, és az ő pályát aztán onnantól kezdve figyelemmel is kísérték Nyugat-Európából is, és általában is talán elmondható, hogy Magyarországon inkább a személyesebb hangvételű, a filmet művészi kifejező eszközként használó alkotók művei, filmei tarthattak számot, illetve tarthatnának számot nemzetközi ismertségre. Még azért néhány nevet még a korábban említettek közül, például Bódi Gábor filmei és filmnyelvi kísérletei is nagyon fontosak, és ő részben ismert is Nyugat-Európában is, hiszen egy rövid ideig Németországban is alkotott. Tarbélát ugye már részben említettük, és akit szintén mégis a 80-as évek, talán 80-as években ismert meg valamennyire, vagy értve, nem, ezt nem is tudom pontosan, hogy mikor ismerte meg őket a nemzetközi szakma, értve az ő alkotásait. A 80-as évekbeli alkotásai azok, amelyek aztán később valamennyire talán híresebb vagy ismertebbé váltak nemzetközi szinten. Még talán két irányvonalat viszont kiemelnék a Kádár-korszak film művészetéből. Az egyik az az, hogy mindvégig a Kádár korszakban meghatározó volt a magyar dokumentumfilmnek a vonulata. Ez aztán persze korszakonként más és más stílusú és más tematikájú alkotásokat jelentett, de a dokumentumfilmre egyrészt a korabeli magyar közönség is odafigyelt, tehát akkor még dokumentumfilmeket ezért lehetett moziban látni. Másrészt pedig igazából ebből a magyar dokumentarizmusból nőtt ki egy jellegzetes és már külföldön is ismerté vált irányzat, ez pedig az úgynevezett budapesti iskola. Ez a 70-es évek derekán indul, és nagyjából a 80-as évekig végül is virágzik is. Ezek tulajdonképpen olyan játékfilmek, amelyek dokumentumfilmszerűen mesélik el a történeteiket, mindenképpen jelenidejű problémákkal foglalkoznak, és ezek a filmek is tulajdonképpen valamilyen szinten egy egységesebb, legalábbis külföldön mindenképpen egységesebbnek látszó halmazt alkotnak, így aztán viszonylag hamar rá is tudta hallgatni a külföldi kritika ezekre a filmekre a budapesti iskola nevet. Tehát végülis ezt nem a rendezők adták a saját maguk alkotásainak, hanem valószínű, hogy ezt a külföldi kritika, tehát a külföldi kritika használta ezeknek a nagyon hasonló építkezésű filmeknek a megnevezésére.
Véleményed szerint kik voltak a legjobb moziszínészek itthon? Bár hát egyértelmű, hogy ugye színházban is játszottak, vagy hát legalábbis én nem emlékszem olyas valakire, aki nem színházi ember volt, csak filmen szerepel, de ettől még lehetett. Tehát erről légy szíves, tehát hogy kik voltak, és mindegyikükhez tegyél egy-egy filmet hozzá.
Igen. Nagyon érdekes, mert egyébként valamikor talán 80-as évben megjelenik már önállóan a filmgyári színész státusz is, tehát hogy igenis valamikor a 80-as évek környékén már vannak kimondottan a filmgyári produkciók mellé rendelt, tehát már egy ilyen színészi társulat vagy gárda, de egyébként valóban a magyar filmben is, mint ahogy nyilván sok más nemzeti filmgyártásban, a színházi színészek a meghatározóak a film területén is. Hát olyan sok fantasztikus színészi alakítást látunk magyar filmen, hogy tulajdonképpen nehéz is kiemelni, úgyhogy csak ötletszerűen, amik így hirtelen eszembe jutnak. Az egyik az Darvas Iván, aki egyébként pont a korábban említett Szerelem című filmben egy nagyon megrázó alakítást nyújt. És egyébként az ő partnereként ebben a filmben is fantasztikus Törőcsik Marinak a szerep alakítása, akit viszont már a Körhinta című filmből is megismertünk, ez még az 50-es években készül, Fábri Zoltán rendezi. Úgyhogy hát igen, Darvas Iván, Törőcsik Mari, Gábor Miklós is már említettem korábban, ő is szerintem meghatározó színész egyenisége, már a 40-es évektől kezdve 50-es, 60-as, 70-es években a magyar filmnek is. Latronovics Zoltán, aki a színházi szerepei mellett nagyon fontos helyet foglal el a filmgyártásban is. Ugye Jancsó 60-as évbeli filmjeiben elég sokszor látjuk a Szegény legényekben, már az Oldás és kötésben is, ott végül is ő játssza az egyik főszerepet.
Még egy
nekem személyes kedvencem Rutka Éva, őt is már említettem korábban egy film kapcsán. Hát ő is számtalan filmben játszik, például Kelti Mártonnak több filmjében játszik. Egy korábbi kérdéshez visszakanyarodva, most csak így, ahogy a szabad asszociációban eszembe jut, Kelti Mártonnak van egy filmje 65-ből, a Tizedes meg a Többiek című film, ami egyébként a magyar szórakoztató filmnek talán az egyik első, de lehet, hogy egyetlen sikeres próbálkozása. Ez is egy olyan szatirikus, háborús film, ha úgy vesszük, amelyik sikerrel dolgoz ki egy mégis műfaj alapokon egy történetet, sikerrel viszi vászonra, és ez egyrészt a korabeli közönség számára is nagyon fontos, tehát egy nagy siker volt, nagyon népszerű film volt, másrészt pedig szerintem ez egy olyan film, ami egyébként mai szemmel is abszolút végignézhető, élvezhető, élvezetes a történetvezetése, a színészi játékokban ebben is játszik a Darvas Iván, ebben játszik a Sinkovics Imre, ő játssza ugye a címszereplőt.
Na, ahogy a szerintem a magyar színjátszást is eléggé megviselt a rendszerváltást, úgy gondolom a magyar filmet is, mert úgy gondolom elfogyott a pénz, kevés pénz, de pár szót a 90 utáni magyar filmekről.
Hát igen, először is a rendszerváltás a magyar filmben az intézményrendszer szétesését hozta. Ugye korábban viszonylag egységes állami filmgyártás volt. Voltak persze stúdiók, de mégiscsak ugye állami pénzből forgatták a filmeket állami támogatásokkal. Ez ugye hát végül is 90 után olyan értelemben alakult át, hogy az állam valamilyen szinten megpróbálta csökkenteni a szerepét, és különböző pályázatokból csak részfinanszírozást vállalt a filmekből, de hát ugye viszont a nyilván a magántőke viszonylag nehezebben tudott csak bekapcsolni a hazai filmgyártásba. Mégis a rendszerváltás utáni magyar filmet sok nagyon kis költségvetésű film jellemzi, amelyikből nagyon kevés lett aztán sikeres vagy népszerű, de azért mégis akad egy-két olyan film, amelyik mégiscsak azért viszonylag jobb közönséget vonzott. Úgyhogy egyébként épp a szórakoztató film területén a 90-es években is találkozunk egy-két kimagasló alkotással. Mondjuk a Sosálunk meg című film valószínűleg az egyik legnépszerűbb filmje a rendszerváltás utáni magyar filmgyártásnak, amire sokan emlékezhetnek.
Üvegtigris.
Üvegtigris, igen. Aztán ez már végül is később a 2000-es években.
De végén, mert ha jól emlékszem, akkor Tar Bélának volt sikere viszont a külföldi fesztiválokon, ugye?
Igen, 94-re készül el a Sátántangó című filmje, ami ugye főleg arról híres vagy ismert, ha valamennyire ismert, hogy talán a leghosszabb magyar film, egy több mint 7 órás filmről beszélünk. De ez mindenképpen a szerzői filmes, a magyar művészfilmes irányvonal szempontjából egy meghatározó alkotás, és kimondottan ismert határainkon túl is. És mégis Tar Béla ezzel a filmével nagyjából a rendszerváltás utáni magyar filmet egy személyben képviseli a külföldi fesztiválokon.
Igen, mert őről lehet hallani, hogy jóformán minden évben valahol valamilyen jeles díjat elhoz.
Igen, hát az utóbbi időben mindenképpen. Ugye ő egyébként amúgy viszonylag ritkán készít filmet, illetve hát eleve hosszan több éves forgatásokkal készíti az egyes filmjét, de amikor elkészül egy filmjét, akkor az általában elég nagy szeretettel fogadják különböző fesztiválokon.
Jó, hát akkor köszönöm szépen, hogy eljöttél.
Én köszönöm a lehetőséget.
Köszönöm szépen.